Az apostolok cselekedeteinek a második fejezetéből, és a 41 és 42. versét. Apostolok cselekedetei második fejezet, 41 és 42. versét hallgassuk meg fennállva. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Eddig olvastam az Isten igényt, foglalja a helyet a gyülekezet. Hát ez a gyülekezet megalapításáról olvasunk, pünkös napján, ahogyan Isten létrehozza, kiárassza az ő szent lelkét, és Péterék kimennek a főtérre, kimennek az emberek közé, hirdetik az evangéliumot, Isten szeretetét, és többeket megragadja ez a hallottak, szíven találja őket, elindulnak Isten közelébe, megtélnek, bűnbánatot vallanak, és megkeresztelkedve a gyülekezethez csatlakoznak. Így jön létre az első gyülekezet, és hát fölvetődhet az emberből, hogy mi a gyülekezet, mi a mi gyülekezetünk, és fölvetődik több kérdés is bennünk, hogy miben más egy gyülekezeti közösség, mint mondjuk a klub ebben a városban. Ugye sokféle fajta klub van, sokféle fajta közösség van, de miben más egy keresztény gyülekezet, mint más közösség? Mert hát el lehet járni esetleg nyugdíjas klubba is, ugye? De ott mi nincs meg, ami itt esetleg megvan? Tehát mi a különbség? Aztán mi kell, hogy benne legyen egy gyülekezetben? Milyen elemeket kell tartalmaznia? Lelki értékeket? Van egyáltalán gyülekezeti tagság? Mert hát talán ez is felvetődhet. Ki lehet a gyülekezetnek, a keresztény gyülekezetnek a tagja? Mikortól lehet tagja? Szolgálhat-e, ha nem tagja? Vagy miért van szükségünk gyülekezetre? Hogyan lehetek hasznos tagja a gyülekezetnek? Vagy mitől erős egy gyülekezet? Vagy miben segít a gyülekezet nekünk? Miért jó, ha oda járunk? Hát annyi minden kérdés fölmerülhet a gyülekezettel kapcsolatosan. Hát próbálok valamennyire válaszolni ezekre. Hát talán az a szó, hogy eklézsia, már hallottuk ebből ez a görög eredeti szót, eklészia, ami azt jelenti, a szó szerint próbálnak folytani, hogy a kihívott a közössége, gyűlés, népgyűlés, gyülekezet, és maga ennek az eredeti szónak a jelentése még azt is jelenti, hogy magához hív, nevet ad, segítségül hív. És hát tényleg, ha erre gondolunk, akkor Jézus így hozza létre a tanítványoknak a sokaságát is, és így hozza létre a gyülekezetet is, hogy megszólít egy embert, mint pünkös napján is megszólította Péteren keresztül a hallgatóságot, a szíven találja azt az embert, mint ahogyan például Jézus Pétert megszólította, és onnantól kezdve elkezdi követni őt, ott hagyta a hálóját is, a munkáját is, és követte Jézus, Jézus követőjé vált, és a Jézus követőiből létrejön egy gyülekezet. A kihívottak sokaságából. Tehát Isten hívja, vonzza az embert magához, de egyben ez azt is jelenti, hogy hívja is vonzza az ő családjába és népéhez is. És azt akarja, hogy együttesen éljük meg az Istennel való közösséget. Mert szükségünk van egymásra. És így pünköskor így hívta ki a sokaságot, szólította meg az embereket, és jött létre, ugye 3000 tagú gyülekezet akkor Jeruzsálemben. Tehát az Isten a lényeg, aki megszólít, aki kihív, aki összetereli ezt a sokaságot, és hát bennünket itt Karcagon is megszólított, kihívott is, és itt találtunk otthonra, ebben a gyülekezetben, és tapasztaljuk meg azt, hogy azért más egy gyülekezetbe járni, mint más közösségbe, mert nekem is volt baráti, haveri közösségem, meg volt sport közösségem, ahol éppen sportoltam és együtt voltam az akkori olimpiai ötpróbán résztvevőkkel, és már ismertük egymást, hogy ki csoda. Azért másabb, mert itt van jelen valaki, aki ott nincs, nagyon jelen. A mindenható Isten, akivel találkozhatok, akiért jövök, akit imádni akarunk együttesen. És ezért másabb. Nagyon érdekes volt nekem a nyári napközis táborban, amikor jöttünk kifele csütörtökön, és ugye jöttek a szülők is, és némelyikkel tudtam beszélgetni, és egy anyukával beszélgettem, akinek a két gyermeke már évek óta mindig jön a napközis táborba, és most már nem is Karcagon laknak, hanem a Balatonon, de még mindig itt vannak a gyerekek, és erre a táborba jönni kell. És akkor megkérdeztem az anyukát, hogy hát miért van a gyerekekben ez a fajta vágy? Miért akarnak ők ide jönni? Mert mondta, hogy rengeteg táborba megfordulnak egy évben, de mindig mondják, hogy ebbe a táborba jövőre már nem megyek, abba a táborba sem megyek, de Karcagra megyünk a táborba. De mondom, miért? Hát ott miért nem mennek vissza? Mert itt jó nekik. De miért jó? Kérdeztem. Hát mert itt olyan jó hangulat, mert itt olyan öröm van, mert itt olyan szabadok a gyerekek. Akkor voltak szülők, akik azt mondták, hogy ez olyan furcsa itt, hogy egy 6 éves, 5 éves gyermekkel képesek 14 éves is eljátszani. Ez az általános iskolai udvaron ez valahogy nem történik, mert sokszor itt meg megtörténik. És akkor ecsetelte, hogy ilyen emberi módon, hogy miért járnak oda. De azt is tudom erről a családról, hogy amikor Pintér Béla koncert van az országban szinte bárhol, ők oda is elutaznak. A gyerekek oda is vágynak. Na de hát miért nem egy Vastag Csabát hallgatnak például? Miért nem egy olyan ismert énekest, aki esetleg egy Magyarországon is több helyen megfordul? Nem ők a Pintér Bélára mennek. Hát mert ő keresztény, és hát úgy látom, hogy az egész mögött az van, hogy a gyerekek megérzik azt, megtapasztalják azt, hogy Isten van jelen a táborban. Hogy Isten közelsége van. Hiszen sokkal szegényesebb a mi táborunk, mint egy balatoni tábor. Hát itt vagyunk az udvaron, hát mi más tudunk adni szinte a gyerekeknek, mondhatnánk. Már emberi tekintetben. De mégis, hogy együtt énekelünk, mégis ami egy-egy tanításban ott van a békesség, az Isten jelenléte, ezt lehet, hogy nem tudják megmagyarázni, de megragadja őket, megérzik ők az ő lelkükben, és erre vágynak. És ezért utaznak a Pintér Béla koncertre is. És ezért más egy gyülekezet is. Hogy Isten ott van. Hogy én is fiatalon azért mentem, és azért vágyakoztam gyülekezetbe menni, mert megéreztem, hogy olyan jó oda bejönni, olyan békességet kapok ott Istentől. És nekem erre nagy szükségem van. És ezért más egy ilyen közösség, mert itt nem csak egymással, hanem az Istennel is találkozhatunk, mert azt olvassuk, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok, jelen vagyok. Akik engem imádnak, akik engem tisztelnek, bennem hisznek és összegyűlnek, ott vagyok, jelen vagyok közöttük. Úgyhogy amíg lesz e föld, ezt átélheti két hív ember is, hogy az Isten jelen van közöttük. El fog múlni ezen a világon Hollywood, el fog múlni az Amerikai Egyesült Államok is, mert minden nagy hatalom egyszer tönkre megy, és elmúlik, és minden földi királyság is el fog múlni, de a királyok királyának hatalma mindig meg lesz. Az Isten hatalma mindig meg lesz. És az Isten népe is mindig meg lesz. Tehát ez az a közösség, amely soha el nem fog múlni. Hiszen olvassuk a Jelenések könyvében, hogy örüljenek és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszony, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. És ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Hogy a Szentírás a gyülekezetet leírja úgy is, mint menyasszonyt. és Jézus Krisztus a vőlegény. És egy nagy vacsorán együtt lehetünk. Örökre a mennyei házában lehetünk majd, halálunk után. Tehát az a közösség, amit itt már gyakorlunk, ott folytatódik. Még jobban kiszélesedik. Egy nagy sokasággá. És ehhez tartozhatunk. Hát nincs a világon ilyen közösség. Nincs a világon még egy ilyen állam, ahova te tartozhatsz. Úgyhogy jó gyülekezethez tartozni. Jó Isten népéhez tartozni, mert az örökké való. És aztán olvassuk, hogy a gyülekezetet úgy is ábrázolja a Szentírás, mint Krisztus teste. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. És ennek a testnek a feje az Jézus Krisztus. Vagy úgy is elénk állítja a gyülekezetet az Isten igéje, mint Isten háza népét. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népé. És ugye rajtunk kezdődik elsőnek el. Vagy, mint élő kövek, épüljetek fel lelki templommá. Így is nevezi a Szentírás a gyülekezetet, mint lelki templomot. És mint élő kő, te beépülhetsz ebbe a templomba. Milyen jó, hogy ide tartozhatunk. És mi kell, hogy ebben a gyülekezetben, amit Isten létrehozott pünköskor, és itt Karcagon is létrehozott, milyen lelki érték kell, hogy benne legyen? Mi kell ebbe a gyülekezetbe is, hogy nagyon fontos, hogy benne legyen? Hát kettő dolgot lefőképpen kiemelnék. Hát természetesen Isten legyen itt jelen, erről ugye volt szó, de hogy ebben a gyülekezetben fontos, hogy a szentség jelen legyen. A tisztaság jelen legyen. Mert azt olvassuk a Péter levelében, hogy ezt mondja Isten, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ezt mondja Isten népének Isten. Szentek legyetek. Vagyis éljetek tisztán. Vagyis kövessétek a jót. Vagyis, ahogy a Szentírást olvassuk, tisztítsátok meg magatokat a bűnöktől. Valljátok meg vétkeiteket. Krisztus vér által, áldozata árán mi megtisztulhatunk. Ő által a megbocsátja minden bűnünket az Isten. És megvallhatjuk, megtisztulhatunk, és elhagyhatjuk a bűnöket. Elfordulhatunk a bűnöktől, hogy a szent úton járjunk, a megszentelődés útján. Tehát fontos, hogy a gyülekezetben ez így legyen. Pál így szólítja meg az efézusi gyülekezetet, Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Tehát nekünk szentnek kell lennünk. Nem akkor, amikor szenté avatnak bennünket, hanem bennünket Isten tesz szenté, de ezt nekünk akarni kell, engedni kell az Istennek, hogy a megszentelődés útján járjon, járasson, hogy a bűntől elfordulhassunk. Aztán fontos egy gyülekezetben a szeretet, a melegség. Ez megint több lehet, mint a világban. De jó, ha több. Mert azt mondja Jézus, hogy arról ismerik fel, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ha szeretjük egymást. Főleg, hogyha krisztusi szeretettel szeretjük egymást. Itt megszeretget bennünket az Isten, de hogy az a szeretet tovább áradjon a mi életünkből is. Hogy testvér szeretetbe menjen át. És ezzel a szeretettel forduljunk egymáshoz. És természetesen ennek ezt a dolgot őriznie is kell a gyülekezetnek. Hogy meleg is legyen, nehogy kihűljön, meghidegüljön, meg hogy szent is legyen. Ezért van az, hogy fegyelmezni is kell, vagy inteni is kell egymást. Buzdítani kell egymást arra, hogy szent életben járjunk. Mert ez nem a természetünk, hogy elforduljunk a bűntől, és odaforduljunk a szent dolgokhoz. Egymást biztatni kell, bátorítani kell. Meg arra is, hogy szeressük egymást még jobban. Hogy ilyen életet éljünk. És hogyha valaki vétkezik, valamelyik atyát fia, mert nem ebben jár, mert elcsúszott, akkor azt mondja a Szentírás, hogy négy szem közt intsd meg. Ha nem hallgat rád, akkor hívjál még magad mellé. És intsd meg úgy, hogy kitérítsd abból a szentségtelen életéből. Hogy megnyert. És ha ő rá se hallgat, akkor a gyülekezetre hát, ha hallgat. És ha nem, akkor ugye itt van egy intés is, akkor tekintsd olyannak, mint a pogányt. Már nem a gyülekezethez tartozó, olvasok a Bibliában. Testvéreim, ha valaki tetten is élnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Tehát kereszt gyakorolna a gyülekezetben, megőrizve a gyülekezet szentségét és szeretetteljességét. Erre biztat bennünket Isten igéje, hogy ez legyen ott, mint érték a gyülekezetben. Aztán miben segíthet nekünk a gyülekezet? És mondhatnánk, kik is tartozhatnak ehhez a gyülekezethez. Hát itt a gyülekezet megalakulásánál látjuk azt, hogy akiket Isten elhívott, megszólított, aki átélte azt, hogy bűnes életet élt, és Jézus Krisztus az ő megváltója, ő azért halt meg, és kész odajárulni Isten fiához hitáltal, és kész maga kérni abban, hogy ehhez a gyülekezethez akarsz tartozni, mint ahogyan jeruzsálemi gyülekezetnél látjuk, az gyülekezeti tag lehet, aki megtért, újjászületett, aki megkeresztelkedett, gyülekezet tagjává válhat. És olyan jó, hogy a gyülekezet a segít abban, hogy éld meg a krisztusi hívő életet. Ebben segít. Sőt, oltalmaz abban, hogy rossz irányba menjen az ember élete. Történt egy természettudóssal, hogy oda ment a lelkipásztorához, és azt mondta neki, hogy húzzál ki engemet a gyülekezeti népsorból. Hát azt mondja, a lelkész, miért húzzalak ki? Miért akarod, hogy ne legyen ott a neved? Ha nem akarsz gyülekezeti tag lenni, húzzál ki. De mi történt? Hát mondja a természettudós, hogy képzeld el, az elmúlt napokban a szomszédommal úgy összevesztem, olyan hangosan kiabáltunk, és én már majdnem leütöttem. Már emeltem a karomot, hogy lekeverek neki egy hatalmasat. De aztán végül nem tettem. Azt mondja a lelkész, hogy de hát miért nem tetted meg? Miért nem ütöttél rá egy nagyot? Hát megmondom miért. Mert arra gondoltam, hogy a gyülekezet vasárnapiskolai tanítója, aki én vagyok, meg egy keresztény gyülekezeti tag, hát csak nem verheti meg a szomszédját. Azt mondja a lelkész, amikor ezt meghallotta. Ó, de csodás! Hát ez nagyon jó. Hát neked számít a gyülekezeti tagság. Számít az, hogy egy keresztény gyülekezetnek a tagja vagy. Hát miért törölnél ki, amikor megóvott attól, hogy butaságot csinálj. Hogy további butaságban menjél bele. Azt mondja a természettudós, ja most már megértettem, akkor ne húzzad ki az én nevemet. És tényleg segít abban a gyülekezetbe való járás, hogy együtt vagyunk, hogy a szentséges úton haladjunk. És ha el is követünk hibákat, hamarabb visszaforduljunk, hogy elgondolkozunk, hogy nem jó nekünk, hogyha tovább megyünk. Visszatartó erő. Higgyétek el, amikor a gyülekezetbe jövünk, hétköznap is, vasárnap is, ez próbál bennünket a szent életre biztatni, bátorítani. És ettől kapunk erőt. Egyedül nagyon nehéz lenne így megélni. Egyedül nem megyünk harcba, hanem hadsereggel megyünk. És fontos, hogy amikor kibújik valaki onnan a lövészárokból, akkor a többi meg fedezze őt. És ilyen az, amikor valaki ki kell, hogy bújjon, mert most nehézségeit éri meg, akkor a többi imádkozik, fedezi őt. Nem ezt tesszük, amikor valaki beteg, vagy valaki azt mondja, hogy imádkozzál, értem. Van ilyen fedezőid, akik közben gondolnak rád, és imádkoznak érted, és ez olyan jó dolog. Nem, mert régen mondta is valaki, hogy olyan jó, hogy szinte éreztem, hogy imádkozik a gyülekezet, értem. Hogy úgy voltunk jelen azon a vizsgálaton, azon a műtéten, hogy a gyülekezet imádkozik, értem. Jó ezt megtapasztani, jó ezt átélni. És hálásak lehetünk ezért, hogy nem egyedül megyünk a harcba, hanem mögöttünk vannak testvérek, mögöttünk vannak emberek. És egymást tudjuk buzdítani. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy menne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Tehát azt is akarom, hogy ezen a mai napon úgy fölújjongjál, hogy de jó, hogy gyülekezetbe járok. De jó, hogy van Karlacokban egy baptista gyülekezet. De jó, hogy az Isten adta, mert azért tudtam kitartani. Mert ha most nem járnék gyülekezetbe, már nem is lennél hívő. De itt élhetünk meg együttesen, egymás bátorítására, biztatására a hív életet. Egy testnek a szerve nem létezhet a testen kívül. Egy ember, aki a gyülekezetet elhagyja, nem maradhat hívő. Szinte lehetetlenség megmaradni, megtartani, egyedül megharcolni. Nagyon nehéz. De jó, hogyha van gyülekezet. Egy hal is egy tó nélkül, víz nélkül halálra van ítélve. De milyen jó, hogy van nekünk tavacskánk, van nekünk Krisztus teste, ahova tartozhatunk, és működhet a mi életünk, és abban élhetünk, abban mozoghatunk. És hát azt is nehéz lenne megtenni, amit Jakab ír, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát nem csak Istennek kell megvallani a bűnt, hanem soha valamikor meg kell vallani a másiknak is. A hitves társnak, a hívő, egy gyülekezeti barátnak, mert sokszor nehezen tudunk küzdeni a saját bűneinkkel szemben. Megbocsát az Isten, de nézzétek csak, hogy meg is gyógyuljak belőle. Ahhoz fontos, hogy valakinek meg is valljam. Valakinek még elmondjam, akivel együtt tudok imádkozni, hogy abból meggyógyulhassak. Tehát fontos, hogy egymással vagyunk utalva, ezt így látta jónak a mindenható Isten, és ott is majd, ott a mennyben is, abban a mennyei közösségben lehetünk az Isten előtt. Oda igyekszünk. De mikor lehet erős egy gyülekezet? Fölvetődhet ez a kérdés is bennünk. Egyik lelkipásztortól, amikor beszélgettek, rákérdeztek, hogy milyen az egy gyülekezetet. És azt mondta, hogy az én gyülekezetem erős. Miért? Sok benne a fiatal? Nem. Vannak fiatalok és középkorúak és idősek is. Hát akkor miért erős? Sok benne a gazdag? Á, de hogy legtöbb szegény. Néhány gazdag van csak közöttük. Hát akkor miért erős a te gyülekezeted? És akkor mondta, hogy azért erős, mert megélik az ő hitüket. Mert engedelmeskednek az Istennek. Mert szeretik együtt imádni az Istent. Együtt imádkozni. Ezért erős. Na de hát hány tagod a gyülekezet? 30. Mindegy az, hogy 500, 1000, vagy 40, vagy 30. Nem attól függ, nem a létszámtól függ, hogy egy gyülekezet erőse, vagy gyenge, hanem attól függ, hogy akik benne vannak abban a gyülekezetben, mennyire engedelmeskednek az Istennek, mennyire szolgálják az Istent, mennyire munkálkodnak az Isten ügyében. Említettem már talán azt a történetet, amikor egyszer egy arab hadsereg megtámadott egy erődöt, és az erőd katonái egyre jobban fogytak. Már csak 4 védték az erődöt. Hát ezt nem tudták a darabok. Azért nem tudták, mert oda 4 ember a halott társaikat a bástyára kihelyezték, fegyverrel együtt, és 4 rohangáltak az erődítményben, és elsütötték a halott társaik fegyvereit. Kívülről mindez úgy tűnt, hogy milyen élő az az erődben lévő sok katona. Mennyire összhangban lövődöznek, egyik ekkor, akkor, amakkor. És nem merték megtámadni az arabok, de közben csak 4 éltek. Na most, ha egy gyülekezet ilyen, hogy csak 4 munkálkodnak, vagy parányi mennyiség tevékenykedik és szolgál abban a gyülekezetben, és éli meg a hívő életét, hát akkor az tényleg gyenge, az a gyülekezet. De ha csak az a gyülekezet 10 tagú, de mind a 10 tagja megéli a hitét, és harcol a gonosz ellen, és fölveszi a harcot, és szolgál, akkor az erős gyülekezet. Isten azt szeretné, hogyha itt harcolban is erős gyülekezet legyünk, és engedelmeskedjünk, munkálkodjunk ebben a világban. És hát hagyj itt a legvégén, hagyj említsek még meg egy olyat, egy kis humoros történet ez, vagy humoros felsorolás ez. hogy mielőtt, ha elmondaná bárki is, hogy miért nem jár gyülekezetbe, akkor olvass el a nem mosakodásom 10 fő okát. Hát ezt ilyen humorosan valaki így összeállította. Ugye sokan megmagyarázzák azt, hogy miért nem járok én gyülekezetbe. Miért nem járok én keresztény közösségbe. És akkor ezt úgy gondolta valaki, hogy hát akkor miért nem mosakodok. Akkor erre egy ilyen 10 féle felsorolást készített el, amely nagyon illik a gyülekezetbe való járás ellen felsoroltakra. Első gyerekkoromban rám erőltették a mosakodást. Második, azok, akik mosakszanak, mind képmutatók, mert azt hiszik, hogy ők tisztábbak, mint a többiek. A harmadik indok, olyan sokféle szappan van a forgalomban, hogy még nem tudtam eldönteni, melyik is a legjobb számomra. Ugye, amikor sorolják, hogy annyi keresztény közösség van. Aztán régebben mosakodtam, de beleuntam és abba hagytam. Ötödik, csak olyan különleges alkalommal mosakszom, mint karácsony és húsvét. Egyébként egyetlen barátom sem mosakszik. Ugye ezt is szokták mondani. Azt hiszem, ha öregebb és koszosabb leszek, elkezdem a mosdást. Aztán a nyolcadik, nincs nekem időm a mosakodásra. A kilencedik, a fürdőszobánk télen nagyon hideg, nyáron pedig nagyon meleg. És a tizedik, az összes szappangyáros pénzhajház csak az üzlet érdekli. Na, ugyanilyen butaság, amikor az ember arról beszél, miért nem jár gyülekezetbe. Mert nekünk nagyobb szükségünk van az Istenre, mint hagyd mondjam arra, hogy mosakodjunk. Természetesen mosakodni kell, nem erről beszélni a testvéreket, hanem amilyen szükséges a testnek a mosakodás, annál jóval szükségesebb az Isten népében való együttlét és Istennel való közösség. És ezt sokszor a gyülekezetben éljük meg. Természetesen oda is, haza is megéljük, de itt meg különösen máshogyan éli meg a hív ember. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy adjunk hálát a gyülekezetért, hogyan tudnánk ezt jobban építeni, erősíteni, és hogyan tudnánk ide még jobban hívogatni, mint Péterék is, megszólítva az embereket, hogy vegyék észre az emberek, hogy nagy szükségük van a közösségre, főleg Isten népe közösségére, és a mindenható Istenre. Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk, ezt a gyülekezetet, áldunk azért, hogy ide vezéreltél bennünket, meghallhattuk a hívó hangodat, szavadat, kihívtál a bűnös életünkből, megszöjtöttél, megváltottál, újjászültél, és köszönjük, hogy vágyakozhatunk utánad, csak halljuk is, hogy minél nagyobb vágy legyen mi bennünk, jönni a te házadba, te néped körébe, összegyülekezve a te lábaidnál, megtapasztalva ennek a családnak, a te népednek szeretetét, adva is azt a szeretetet, amelyet te tőled kapunk. És köszönjük, Urunk, hogy egymás bátorítva, buzdítva élhetjük a mi hív életünket. Segíts abban, Urunk, hogy még nagyobb bátorításra és biztatásra legyen kész a mi szívünk, hogy tudjuk egymás bátorítani, buzdítani a jóra, a szent életre, a tisztaságra. Egymást akár intve is, a helyes útra vezérelve, ha látjuk, hogy bárki esetleg kezdene letérni a helyes útról, segíts erre is bennünket. Tudjuk ezt szelíd lélekkel tenni. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig visszavezetel önmagadhoz és a te népedhez, ha el is csatongolunk, nem egyszer életünkben, vagy bűnbe kezdünk merülni. Köszönjük, hogy te visszahúzod a mi szívünket, és valamikor egy testvéren keresztül. És köszönjük mindenható Istenünk, hogy imádkozhatunk ennek a gyülekezetnek az áldásáért, hogy te add meg, te áld meg, te gazdagítsd meg, te sokasítsd meg, te erősítsd meg benne bennünket, és ezáltal az egész gyülekezetet. És segíts nekünk, hogy a hétköznapjainkat tudjuk engedelmességben élni, hogy ezzel is erősödjön a gyülekezet, hogy szentségben járunk, szeretetben járunk. És köszönjük, hogy te itt megtalálható vagy. és hálásak vagyunk a gyülekezetért. Még ha tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, vétkesek, és tudjuk akár egymást is megbántani, mert nem vagyunk tökéletesek, de köszönjük, hogy megbocsáthatunk egymásnak, és mehetünk tovább azon a szentséges úton, a megszentelődés útján. Vezess bennünket, mindenható Istenünk, és áld meg ezt a közösséget a te szent nevedért. Amen.
Amen.